Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszajdába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból, aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: látsz-e valamit? Az fölnézett, és így szólt: látom az embereket, olyanok, mintha a fák járkálnának. Erre ismét rátette kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: erről senkinek se beszélj a faluban. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Krisztusban szeretett testvéreim, ez az evangéliumi részlet egy nagyon érdekes gondolatot indított a gondolataim között fejemben el, hogy néha mi is úgy járkálunk, mintha fák lennénk. Hogy fölkelünk, megy az egyik napunk a másik után, tesszük a dolgunkat, mint a gépek, és minthogyha nem látnánk, hogy mennyi minden van körülöttünk. Néha észre sem vesszük, hogy most már jobb az idő, és ilyenkor reggel is már milyen szép napsütés vár ránk, hogy az Úr fölragyogtatja ránk az ő napját, halljuk a madarak csicsergését. Sokszor csak a munkát látjuk, sokszor csak a feladatainkat látjuk, és minthogyha fák lennénk, nem éreznénk semmit, nem látnánk semmit, csak megyünk és robotolunk. Ezért volna olyan fontos ma meghallani az Úrnak a meghívását, hogy hadd tegye ránk az ő kezét, hogy bennünket is meggyógyíthasson, nekünk is látást adhasson, mert szeretné, hogyha látnánk mindazt, amit ő adott, amit nekünk ajándékozott. Próbáljunk a mai napon látó emberekké válni. Próbáljunk olyanokká válni, akik észreveszik, hogy mennyi minden van körülöttünk, ami szép, ami jó, ami Isten teremtménye, Isten ajándéka. És ugyanakkor vegyük észre azt is, hogy vannak olyanok körülöttünk, akik figyelmet érdemelnek, akik szeretnék, hogyha észrevennénk, akik várják azt, hogy odaforduljunk hozzájuk, és segítsük őket, odafigyeljünk rá, valamiért hiány szenvednek, szeretetben, törődésben, figyelésben, vagy csak annyiban, hogy egyszer valaki végre meghallgassa. Próbáljuk a mai napunkat látó emberként élni, nem csak a szemünkkel, hanem a szívünkkel is. Amen.
Énekeljetek,
énekeljetek,
énekeljetek, Szóval zengjetek, örvendjen a föld, és újjongjon az ég, szúrjon a tenger, vigadjon a rét. Hirdessétek Ön hírét, hirdessétek dicsőségét.
Jó reggelt kívánok minden kedves napindító hallgatónak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szeretném bemutatni itt a mellettem ülő mai műsorvezető társakat, Ágnes és Zsanettet.
És szeretnénk bemutatni atyánkat, aki most itt nem a mennyei, hanem a mellettünk ülő Wilhelm Péter atya, Ürömi plébános, jól tudom?
Jó reggelt, igen.
És megpróbáljuk hárman egy kicsit ma a hallgatók érdeklődését különböző témákkal kapcsolatban felkelteni.
De azért hagyjuk, hogy Zsanett bemutatkozhasson.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Jó reggelt kívánok!
Honnan érkeztél közénk?
Budapestre jöttem Ágnessel. Jól ismerjük egymást, immáron a 8. évet tapossuk, jól mondom?
9.
9. 9. évet tapossuk itt a kezdetekkor csütörtöki napindítóban, az utóbbi időkben pedig a szerdai napindító lett a mi feladatunk, szolgálatunk, inkább így mondanám.
Úgyhogy a hallgatók már Zsanit ismerik jól, mert hogy már évek óta együtt dolgozunk, és...
A mai napra egy nagyon izgalmas témát választottunk, ami mindannyiunkat érintő is, és fontos is, hogy beszéljünk, nem csak azért, mert ma van a társadalmi igazságosság napja, és akkor ez magával vonja ezt a gondolatot, hanem nagyon sokszor fölmerül bennünk a kérdés, látva a körülöttünk lévő világnak a változásait, hogy mi az, amit én tudok tenni, hogy megvalósuljon ez a társadalmi igazságosság. A magyar katolikus lexikont, hogyha fölcsapjuk, és kikeressük, hogy mit jelent az, hogy társadalmi igazságosság, akkor ezt olvashatjuk benne, hogy egy kicsit meghatározzuk, hogy miről is van szó, és megértsük. Szociális igazságosság. Elsősorban közhatalom birtokosainak erkölcsi erénye, mely készségessé tesz a közjó szolgálatára. A társadalmi igazságosság teremti meg azokat a feltételeket, amelyek csoportoknak és személyeknek lehetővé teszik, hogy megszerezzék mindazt, amihez természetük és hivatásuk szerint joguk van. A társadalmi igazságosság feltétele a személyi méltóságnak és a személyek közötti egyenlőség és különbözőség tiszteletben tartása.
Hát erről több minden eszembe jutott. Az egyik az, hogy az emberi méltóság, ami egy olyan fogalom, vagy olyasmi, ami nagyon fontos számomra is. Ugye 8. kerületben voltam hitoktató, nagyon sok roma gyereket is tanítottam, nagyon sok roma családdal találkoztam, cigány családokkal, és hát ilyen körökben sokat forogtam, és nagyon fontos volt az, hogy értsük meg, hogy a Isten fiúság, az Isten gyermekség méltósága, azt megkapta minden ember, amikor megszületett, világra jött. És ugyanígy akár a hajléktalanokra, ha gondolunk. Aztán ez egy teljesen más dolog, hogy az az ember, az az egyén mit tett ezzel az Isten képiséggel, ugye Isten saját képre és hasonlata saját teremtett bennünket, tehát hogy ezzel az Isten képiséggel mit tett, az már az ő egyéni dolga, az egy teljesen más dolog, de hogy mindenképpen a méltóságot ez adja.
Abszolút, és ez egy nagyon fontos kiinduló pont, mélyen egyet tudok ezzel érteni, mert amikor bármikor is ez a téma előkerül, akkor nagyon sokszor azt hallom és azt látjuk, hogy valaki kívülről várja a megoldást, hogy majd a politikusok dolga, majd az egyháznak a vezetőinek a dolga, majd a Karitásznak a dolga, mindegy, mindenkinek a dolga, csak az én dolgom nem. És amikor olvasgattam ebben a témában, kezembe került, vagy szembe jött velem Bíboros úr beszéde az ökumenikus imahét kezdetén, és ő maga is erről beszélt, hogy idézem, ez pedig azt is jelenti, hogy dolgozni kell minden olyan szinten, ahol erre a történelem lehetőséget ad a társadalmi igazságosság előmozdításáért és a szegények segítéséért. De fontos egy későbbi mondata is, mindenki a maga környezetében, a munkahelyén, az emberi kapcsolataiban Krisztus minden tanítványának kötelessége, hogy az evangélium szellemét sugározza. Tehát nagyon örültem ennek a bíborosi útmutatásnak, hiszen ez is arra mutat rá, meg minden szakirodalom erről azt írja, hogy elsődlegesen mindenki maga tud tenni azért, hogy megvalósuljon ez a társadalmi igazságosság, ami egy távoli témának tűnik, vagy egy ilyen nagy igazságnak, egy ilyen megfoghatatlan dolognak, de meg kell keresnem azt, hogy a hétköznapokban mi az, amikor én tudok tenni. Tehát, hogyha látok valakit, aki szükséget szenved, akkor én oda tudok-e menni hozzá, meg tudom-e kérdezni, hogy mire van szükséged, vagy miben tudok segíteni, és mi az, amire neki tényleg szüksége van. És van, amikor tényleg csak egy egyszerű dolog segítséget várunk, láttam, eszembe jutott egy kis videó, egy neves ilyen internetes portálról, amin így jobbra-balra terjenget, hogy ülnek a diákok az osztályban, és akkor vége a tanórának, és elkezdődik ugye az ebédszünetnek az ideje, mindenki nyitogatja ki, úgyhogy látjuk a filmen, hogy nyitogatják ki a kis uzsonnás dobozukat, és van egy srác, aki nem akarja kinyitni, vagy nem meri kinyitni ezt a kis dobozkáját, és észreveszik az osztálytársai, hogy üres a doboz. És ő azért nem akar enni, vagy nem mer enni, meg nem meri kinyitni, mert nincsen benne semmi, és üres, csak ott a doboz. És erre mindenki azt ad a sajátjából. És hogy mi ezt észre tudjuk-e venni, látjuk ezeket a kis filmeket, halljuk most is ugye itt a mai reggelen, hogy oda kell figyelnünk a társadalmi igazságosságra, hogy nekem is ugye meg kell tennem a magamét, észre kell vennem, de hogy ugye itt a mai evangéliumhoz ez is kapcsolódik, és örülök, hogy ez a kettő így egybecseng, hogy látó emberekké válunk-e, hogy merem-e észrevenni, és merem-e azt cselekedni, amire Jézus tanított. Ugye ő sosem fordult el az emberektől, vagy látott valami nehézséget, vagy fájdalmat, vagy betegséget, vagy bármit. Ő nem azt mondta, hogy hát igen, annak az embernek ott baja van, itt most jelen esetben mondjuk ugye szegény emberke vak, hát jól van, imádkozom érte egyet, aztán tovább megyek. Hanem oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy mit tehetek érted? Hogy miben tudok segíteni neked? És igaz, hogy mi nem fogjuk tudni meggyógyítani mondjuk egy ilyen társunkat, de azt meg tudom tenni, hogy oda megyek hozzá, és beszélgetek vele, és nem elmegyek mellette, hanem oda megyek hozzá. És Jézusnak ez egy hatalmas nagy tanítása volt, hogy oda ment az emberekhez, odafigyelt rájuk, és ott hallgatta meg őket, és ott szólította meg őket, ahol vannak.
Nekem eszembe jut, hallva itt Péter atya gondolatait, az a kérdés, amit természetesen a saját magam életére vonatkozóan is felteszek, hogy ki jelesül itt hárman a stúdióban, hogyan tudjuk, hogyan valósítjuk meg ezt az Péter atya által is elmondottakat a gyakorlatban, a saját maga életében. És Ágnes említett példát, ugye akár a cigánypasztorációban végzett tevékenységek kapcsán, akár a hajléktalan ellátás területén végzett munka kapcsán, és nekem is rögtön ez jutott eszembe. Emlékszem, amikor elkezdtük itt a Mária rádiózást, akkor az első ilyen nagyon markáns élményem, az pont a hajléktalan emberekkel kapcsolatban volt. Egy hajléktalan lelki gyakorlaton, amit Bajzát Ferenc atya tartott, vettem részt külsősként és interjú készítőként. Azok voltak életem első interjúi még gimnazista koromban. És bizony, ahogy ott estéről estére beszélgettünk 12-13 emberrel, egy asztal körül vacsora után, nagyon mély gondolatok jöttek ezekből az emberekből, úgyhogy egymást elfogadtuk, egymással szeretetben voltunk, és valóban nem, itt Ágnes az Isten képiséget említette, nem volt kérdés, hogy te most honnan jössz, miért kerültél az utcára, hanem magát az embert próbáltuk meg megismerni, és azt hiszem, hogy a társadalmi igazságosságnak az egyik gyakorlati, legalábbis számomra gyakorlati útmutatója, vagy megvalósítási eszköze, az pontosan ez lehet, hogy nem én akarom megmondani a tutit, hanem hagyom azt, hogy az Isten rajtam keresztül általam működjön. És visszatérve erre a példára, azt gondolom, hogy az ott szolgáló csapat tagok közül mindannyian ezt annak idején megéreztük, és próbáljuk a gyakorlati életben, a mindennapi életben ezt tovább vinni, tovább adni.
Én azt gondolom, hogy ahogy Zsani, te mondtad, a te feladatod, a te munkaterületed, ugye most rádiózol, és most pillanatnyilag én is rádiózom, és Péter atya is itt a rádióban. Tehát, hogy a fontos például nekünk, ugye beszélő embereknek, mert az atyák is beszélő emberek, a papok is, sőt, nagyon is, hogy igen, amit tudunk a magunk területén megtenni, tehát figyelemfelhívás, egy-egy riportkészítés, amelyik felhívja a figyelmet a társadalmi igazságosságra, vagy éppen az igazságtalanságokra. A papjaink, ugye a homiliákba, szentbeszédekbe, vagy akár lelkivezetésbe, tehát hogy terelni az embereket arra felé, hogy figyeljenek oda erre a kérdésre, hiszen hát a Biblia óta, ugye ez téma, és kaptuk a feladatot, hogy törekedni az igazságosságra, törekedni a másik ember megsegítésére, törekedni ugye a szeretetre, de hát ez a hétköznapjainkban nagyon sokszor elhalványul, mert az ember a napi küzdelmekbe, ugye, hogyha, és itt a napi küzdelmekről beszélt az evangélium kapcsán, napi küzdelmekben és a saját, hogy mondjam, életünkben és a családunkért való tevékenységünkben és a megvalósításában a saját dolgainknak nagyon sokszor ez elhomályosodik. És talán még azt is gondolja valaki, hogy hát mi közöm nekem ehhez, ugye, és hogy mit tudok tenni ezért.
Nekem nagyon szíven ütött, ugye atya azt mondta, hogy gépekként viselkedünk, és vagyunk jelen sokszor akár a napi munkaterületeinken is, és hát bizony én is ebben a napokban bele estem, hogy hát napról napra rutinszerűen nagyjából ugyanazt csinálja az ember, többé-kevésbé, és hogy fú, már tudom, hogy mit fog mondani, vagy tudom, hogy mit kell vele vágni, meg hasonlók. És pontosan ez, hogy ne ilyen robotszerűen bánjunk a dolgainkkal, és ne akár itt a mindennapi életre vetítve, ne ilyen csupán direkt módon mondjuk meg az embereknek akár a társadalmi igazságossággal kapcsolatos tanítást, hanem tegyük mi magunk a saját környezetünkben, éljük, és aztán bízunk abban, hogy a példa az ragadós lehet, vagy lesz.
Nekem egy olyan gondolat jutott eszembe, hogy valóban most itt ülünk a Mária Rádióban, valóban rádiózunk, de hát azért az nem lenne jó, hogyha a hétköznapokban mi magunk nem tennénk. Tehát nem bújhatunk be most itt a rádió mikrofonja előtt, hogy én beszéltem erről a mai szerda reggelen, és akkor én mindent megtettem a társadalmi igazságosság megvalósulásáért, csókolom, és akkor mehetek nyugodtan aludni. Hanem tényleg az a fontos, és akkor válik igazzá a mi szavunk is itt a rádióban, a saját magamnak a szava, hogyha én ezt otthon megvalósítom, és megteszem azt, amit én ott a környezetemben meg tudok tenni. Mint ahogy minden másra is nagyon áll. Valóban ilyen receptet most nem fogunk tudni fölírni senkinek, hogy mennyi is tedd ezt, mennyi is tedd azt. Ugye itt most előkerült például a hajléktalan pasztorációnak a kérdése. Nem mindenki tudja ezt csinálni, és nem mindenki tud ebben szerepet vállalni, mert mások vagyunk. De az biztos, hogy mindannyian tudunk találni egy olyan helyet, helyzetet, amire Isten hív, amibe ő maga hív meg minket, és ő maga állítja a mi útunkba, és akkor megszólít, hogy gyere, és te itt valósítsd meg, és ebben valósítsad meg a te cselekedeteidet. Tehát nagyon fontos volna, hogyha ezt az üzenet átmenne itt a rádió hullám hosszán is, hogy igenis mindannyiunknak a felelőssége, igenis mindannyiunknak a kötelessége az, hogy tegyünk ezért, de mindannyiunknak egyenként, önállóan és közösen is meg kell találnunk az, hogy az én helyem hol van, mire hív engem Jézus, és hova hív engem Jézus. És ha meghív, akkor ne nemet mondjak neki, ne hárítsam, hanem merjek lépni, és merjek tenni azért, és abban, amire ő hív.
Igen. Megint olyan, hogy most itt ülünk és beszélgetünk, és soha minden eszébe jut az embernek. Például nekem az eszembe jutott, hogy amikor a cigánypasztorációban dolgoztam, és a hitoktatóknak, a többi hitoktatókat is próbáltam úgy belelkesíteni, és láttam, hogy nem nagyon fogják, vagy nem mindenki fogja. És hogy akkor fogalmazott meg bennem is az, hogy nem mindenkinek ugyanaz a küldetése, és nem mindenkitől elvárható, hogy ugyanolyan nyitott szívvel, lelkesen menjen akár egy ilyen cigánypasztorációba, vagy akár a hajléktalan gondozásba, mert mindenkinek más adottságai vannak.
Elvárni nem is szabad semmit.
De mindenkinek kell tenni valamit ahhoz, hogy a társadalmi igazságosság megvalósuljon. Ez feladat. Igen.
Ez Krisztustól kapott feladatunk és küldetésünk, tehát kibújni ez alól nem lehet és nem szabad. A keresztelés szokott ilyenkor mindig tényleg eszembe jutni, hogy ez egy befogadó szentség, ugye így is szoktuk megfogalmazni, ez az első szentség keresztény életünkben. Itt nem csak az történik, hogy Isten gyermekévé leszünk, az egyház tagjává válunk, keresztény közösségnek a részesévé és tagjává válunk, tehát egy befogadás, hanem egy küldetés is. Tehát ha végignézzük a szertartást, van az első és nagy része, az a befogadó része, amikor meg leszünk keresztelve, amikor befogad minket Isten a családjába és az egyház az ő tagjává tesz, de a végén elhangzik ugye a krizma kenéssel, a végén már az hangzik el, hogy menjél és tedd meg Krisztusi küldetésed. Tehát, hogy egyszerre egy befogadás és egyszerre egy küldetés. Nem csak azért vagyunk keresztények, nem csak azért vagyunk katolikusok, hogy itt jól érezzük magunkat ebben a körben, vagy ebben a nagy családban, hanem menjünk és mindannyiunknak van egy küldetése, amit teljesítenünk kell. Amire a minket befogadó, családjába meghívó és befogadó Isten küld.
Azt hiszem, atya, most egy kicsit zenélhetnénk, hogy a kedves hallgatók elgondolkozzanak azon a sok mindenen, amit mi itt megbeszéltünk, amit előkerült témaként közöttünk, amivel körbejártuk ezt a kérdést, hogy a társadalmi igazságosság kérdését, hiszen ma február 20-án van a Társadalmi Igazságosság Világnapja, ezt a világnapot 2009-től ünneplik, de a katolikus egyházban azt hiszem, hogy eredendően, sőt, még régebb óta az Istenben hívő embernek ez feladata.
Isten teremtése óta, igen.
is mondja, aki eszi a testem, vissza a vérem, örökké élni fog. Alle, alle, alle,
hátrányos helyzetű csoportokról. Igen, éppen arról beszélünk itt Péter atyával és Anival, hogy nagyon jól kapcsolódik az előzőekben hallott témához. A magyar-máltai szeretetszolgálat ünnepli most a 30. évfordulóját. És hát ezzel kapcsolatban egy beszélgetés hangzott el, illetve beszélgetés jelent meg nyomtatásban is, Kozma Imre atyával, és ebből egy-két gondolatot szeretnék csak kiemelni. Kozma Imre atya következőket mondja, mi feladatunk olyan szolgálat, ami egyúttal küldetés is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. Tehát, hogy nem csak szolgálat, aki a máltai szeretett szolgálat embereként, vagy alkalmazottjaként, vagy tagjaként dolgozik, mindazok nem csak a idézőjelben mondom, hogy a bérért és a fizetésért dolgoznak, hanem nekik mindenképpen bennük megvan a küldetés tudat is, hogy szolgálni, és azon kívül ugye szeretni azokat, akik rájuk vannak bízva. Azt mondja Kozma Imre atya, hogy a máltai szolgálat az általános keresztény küldetés egyik sajátos válfaja. Sok mindent, tevékenységet tesznek. A szeretett szolgálatnak a jelszavai ilyenek, hogy jelenlét, befogadás és kísérés. Ami nagyon fontos, hogy jelen vannak a rászorulók részére, tehát igazából szinte bármikor elérhetők. Nagyon sok helyen vannak máltai pontok, létesítmények, és nyitottan várják a rászorulókat, nyitottak a rászorulók felé. Ugye a hajléktalansággal kapcsolatban is, hogy jellemző a befogadás, hogy igyekeznek biztosítani a hajléktalanoknak a szállást, és azt látom, ugye a Miklós utcai máltai szeretett szolgálat létesítménybe rendszeresen járunk be, és ott azt látom, hogy nem csak azon igyekeznek, hogy legyen fedél a fejük felett, mondjuk ez egy ilyen nappali melegedő, ahova én járok be több ismerősömmel, barátnőmmel, és Bajzát Ferenc atyával, hanem azon igyekeznek, hogy ezek az emberek lehetőleg talpra tudjanak állni. Tehát nem elég az csak, hogy segítek neki a pillanatnyi szükségükben. Nem elég az, hogy befogadom, hanem azon kell segíteni, hogy mint emberek is talpra tudjanak állni. Ez egy nagyon sokrétű feladat, mert hát akikkel foglalkoznak, azoknak a nagy százaléka sok minden érintettek, tehát akár az alkohol, akár a drog, akár egyéb negatív dolg, vagy hát nehéz élethelyzetek, és hát ebből ki kell hozni őket, és utána megpróbálni nekik megmutatni egy másfajta élet lehetőségét, és nem csak megmutatni, hanem meg is tenni. Én azt látom, hogy itt nagyon sokat küzdenek azért, hogy a különböző szenvedélybetegeket talpra állítsák, tehát a szenvedélybetegségből amennyire lehet kihozni, és utána pedig munkát adni, és szállás lehetőséget adni. És hát nagyon sokszor azt is látom, hogy ezek szinte hiába tett erőfeszítések, vagy csak pillanatnyi, vagy csak nagyon rövid ideig tudnak eredményeket elérni, mert hiszen hát az ember esendő, és aki egyszer már bizonyos területen ugye nem szervezte jól az életét, vagy nem jól vezeti az életét, az nem biztos, hogy tud később is talpra állni.
Tegyük fel a kérdést, hogy itt miről van szó ilyenkor. Tehát nagyon fontos, hogy itt is a segítésnek az alapja az a személyi méltóság, hogy ember Isten teremtettségéből indulunk ki, hogy minden ember Isten teremtménye, és az, hogy ő milyen utat járt be, vagy miért került abba az élethelyzetbe, amiben ő most van, azt mi nem tudjuk. És nem is tisztünk az, hogy ezen filozófáljunk, és ítélkezzünk fölötte, vagy mérlegeljük, hogy ez jó vagy rossz, hanem ilyenkor, amikor segítünk valakin, akkor azt nézzük meg, hogy ő kicsoda. Isten teremtménye, ő is egy ember, aki most éppen valamilyen segítségre szorul. És nem biztos, hogy azok, akik ebben dolgoznak, hogy azt mondanák, hogyha valaki visszaeső valamilyen addiktív betegség miatt, vagy nem sikerül a mi fogalmaink szerint talpra állítani, hogy sikertelenséget értünk el. Minden embernek ez az önmagának a döntése. Én döntök az én életem felől. Ezt más helyettem nem hozhatja meg, és nem is tudja meghozni. És minden ilyen segítségnek is az alapja, bármilyen szakemberrel beszélünk, az, hogy a szenvedő személy, vagy a beteg személy keresse meg őt, mert ő akarja. És ezeknek a gyógyító folyamatoknak egy nagyon fontos része az, hogyha valamit elveszünk, mármint itt valamilyen szert tőle, vagy bármi más, amihez ő ragaszkodik, ahelyette sokkal nagyobbat adunk, aki nem más, mint maga Isten. És a szert próbálják meg lecserélni a halált az életre, vagyis Istenre. És ez fontos látnunk ebben a kérdésben is, hogy én döntést helyette nem hozhatok, nem is szabad. Nem én nekem kell megoldanom az ő problémáját, nem én nekem kell az ő élete nagy kérdéseit megválaszolnom. Nekem az a feladatom, hogy én őt segítsem abban, hogy megoldja a problémáját, segítsem abban, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, és segítek abban, hogy észrevegye, hogy ezeknél a szereknél, ezeknél a betegségeknél, ezeknél az élethelyzeteknél is van sokkal nagyobb, vagyis Isten, és sokkal erősebb, mint Isten, aki az életre vezet bennünket. Tehát nagyon fontos azt látnunk, hogy ne az én elképzelésemet erőltessem valakinek rá, vagy én gondoljam ki, hogy annak az embernek ez vagy az majd jó lesz. És akkor én kitalálom, hogy adok neki 20 darab pokrócot. Azt meg nem tettem föl azt a kérdést, hogy éppen nyár van-e vagy tél, és pehjemre nyár van 30 fok, de én kitaláltam, hogy adok neki 30 pokrócot. Hát milyen jó ember vagyok. Csak azt nem tettem meg, hogy megkérdezem, hogy neked most tényleg segítségre van szükséged? Tényleg arra van szükséged? És ezt az egyik karitászos Écsi Gábor atya mesélte el nekünk még kispap korunkban, hogy amikor volt, ugye akkor volt ez a cunaminak a szörnyűsége, és mentek ezek a gyűjtések, és pont ez a pokrócon mesélt nekünk, hogy ugye ez egy trópusi ország. Tehát ott meleg van, és hatalmas nagy pára. És gyűjtöttek itt Magyarországon sok szeretett szolgálat, és kiküldtek pokrócokat. Az egyik ilyen szeretett szolgálat, és akkor ott szembesültek kint a szegény emberek, hogy hát, hogy kaptunk egy hatalmas nagy adag pokrócot, amivel nem tudunk mit kezdeni. És ehelyett a katolikus Karitász azt mondta, hogy gyűjtök pénzt, és azt kiküldöm, ugye banki folyamatokkal, és ott helyben vásárolták meg mindazt, amire az embereknek szükségük van. Tehát, hogy ez a nagy kérdés, és ez a nagyon fontos, hogy én azt lássam meg, hogy neki mire van szüksége. Lehet, hogy egy pokrócra, de lehet, hogy csak annyira lenne szüksége ott valakinek, hogy odaüljek mellé és beszélgessek. Semmi világmegváltó tervet nem kell itt fölépíteni, hanem csak egy kis odafigyelés is nagyon sokszor már az, hogy én embernek nézem őt, és emberségesen bánjak vele.
Így van, ezt tapasztaljuk mi is a Máltában ugyanígy, hogy az emberi szó, egy mosoly, egy gesztus, az rengeteg sokat számít, és többet számít, mint akár bármilyen adomány. Igen, itt a máltai szeretetszolgálata kapcsolatos beszélgetésben is egy Kozma Imre is ezt említi, hogy nagyon sokszor csak arra gondolunk, már ugye hétköznapi emberek, hogy hát valami anyagi segítségre van szükség, de nem, mert a legnagyobb szükség mindig az embertől emberig, az emberi szóra van tényleg igazán szükség, és az, hogy észrevenni a másik is ember.
Igen. Hát, hogyha megnézzük Jézus, hogy ő hogyan kezdte el fölépíteni az egyházát, hogy tanítványokat választott maga köré, és nem azt mondta, hogy nesztek, itt van egy adag pénz, és akkor építsétek ki, hanem azt mondta, hogy meghívta a tanítványokat, és megmondta nekik, hogy menjetek, ti most már tudjátok, menjetek és terjesszétek ezt az örömhírt. Tehát ugyanez, hogy embertől emberig emberek szólnak emberekhez, Isten vezetésével a Szentlélek sugallatára.
Tehát akkor mi hétköznapi emberek is tudunk tenni, akár a társadalmi igazságosság érdekében is, hogyha a szükséget szenvedőkhöz megfelelőképpen tudunk közeledni, megfelelőképpen tudunk segíteni abban, amiben ő tényleg segítségre szorul, vagy akár egy emberi szóval is. Úgyhogy azt hiszem, hogy most megint egy kicsit engedjük pihenni a hallgatókat, mielőtt a következő témánkat előszedjük.
Emberekben hív,
kedves hallgatóink, most a sok nehéz téma után egy kicsit örömtelibb témával hadd folytassuk a napindítónkat, hiszen a különböző híradásokban már ugye felröppent a hír, hogy február 13-án a Szentatya jóvá hagyta azt a határozatot, amelyben megállapítják, hogy Isten szolgája Mindszenty József bíboros hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
Ez egy nagy örömhír volt, itt mindenkit megmozgatott, mert ugye már régóta várjuk azt, hogy Mindszenty Józsefet szentté javassák, úgyhogy egy újabb lépést tettünk e felé, hogy ez megvalósulhasson.
Igen, és tulajdonképpen ugye ez, amikor valakiről kimondják, hogy a szeretetet hősiesen gyakorolta, akkor ez azt jelenti, hogy őt megilleti a tiszteletre méltó cím is. Tehát a keresztény erőnyekről hősiesen tanulságot. Hát nyilván mi magyarok ezt nagyon tudjuk, mert azért igaz ugyan, hogy én emlékszem, amikor ugye gyerekkoromban nem lehetett róla beszélni, tehát csak otthon szűk családi körbe, és ott is emlékszem, hogy úgy megosztotta azért a családot, az egész bíboros, a Mindszenty bíboros úr körülött zajló események. Volt, aki azt mondta, hogy hát nem kellene ennyire ellenállónak lenni, másik fele édesanyámmal az éle mondta, hogy dehogy nem, de igen, de ki kell tartani a hite mellett. Szóval ezek nagyon érdekes kérdések voltak, és hát nagyon sokáig nem tudtunk igazán róla információkat. Én azt hiszem, nagyon sokáig nem lehetett róla beszélni egyáltalán.
Hát törekedtek arra, hogy elhallgattassák őt,
igen,
magát is, és
van.
Utána még a személyét is, tehát egy
így
erre
van.
Nagyon vigyázta.
Emlékszem, a nagymamám volt kint Amerikában, és akkor ott olvasta Mindszenty emlékiratait, és egészen oda volt tőle a lelkesedéstől, és akkor hát itthon csak elmesélni tudta, de sok minden ilyen volt. Na, de most viszont végre beszélhetünk róla, és végre itt tart az ügye is, hogy most már tiszteletre méltó. Tulajdonképpen mit jelent ez? Tehát lehet most már Mindszenty József közbenjárását kérni?
Igen, bíboros úr erre bíztat is bennünket kifejezetten, amikor nyilvánosságra hozták ezt, hogy tiszteletre méltó lett, hogy az ő, és ez a, ugye, ez a szentélyavatási eljárásnak ez egy következő lépése, hogy az ima meghallgatások, csodák bizonyítást nyerjenek, és bíztat is bennünket bíboros úr arra, hogy bátran kérjük az ő közbenjárását. Ugye ő maga is az egyházért küzdött, a magyarságért küzdött, és valóban kitartott Isten és a magyar nép mellett hűségben, és az ő közbenjárását kérve igenis tud támogatni bennünket, tud támogatni minket, nem csak nemzeti ügyeinket tekintve, hanem személyi ügyeket is, tehát a saját magunk életét tekintve, de nem csak a saját magunk életét tekintve, hanem nemzetünkét is, úgyhogy bátran kérhetjük az ő közbenjárását, és kérhetjük az ő segítségét, és reméljük, hogy mi hamarabb megtörténik. Ugye,
igen,
a
nagyon érdekes, állatás. Hogy itt ugye a Magyar Kurírban olvastam én ezt a hírt, és egy beszélgetés kapcsán, amit Erdő Péter bíborosról folytattak, és azt mondja, hogy magánemberként eddig is kérhette Mindszenty József közbenjárását bárki. De most már nyilvánosan is lehetséges, azonban liturgikus kultuszt még nem lehet a személyek körül folytatni.
Igen. Tehát magyarul nincsen még szentmise,
nincsen
az ő
emléknapja,
emléknapján, igen. Vagy Zsolozsmában nem említődik meg így. Az majd a boldoggáavatás után történik meg.
Aztán úgy, nagyon érdekes még az, ugye azt mondja Erdő Péter bíboros úr, hogy törekedjünk arra, hogy meglátogassunk egy-egy ilyen Mindszenty emlékhelyet, és hogy ott hittel imádkozni, és akár gyertyát gyújtani is, és kérni
a
közbenjárását, igen. Az ő boldogbeavatását, illetve Mindszenty bíboros úrnak a közbenjárását.
Ahogy ugye sok zarándoklatot vezetünk, és zarándoklatra megyünk, amikor kimegyünk a temetőbe, és elhunyt szeretteinkért imádkozunk, ez benne van az életünkben, és ez fontos, és meg lehet ezt tenni ilyen nagy közbenjárók irányába is, hogy elmegyünk, gyertyát gyújtunk, és kérjük az ő segítségét. Például innen Budapesttől nincs messze az esztergomi bazilika, ahol Mindszenty József ugye nyugszik. Tehát, hogy nem is olyan messzire kell sokszor mennünk, és önmagában az, hogyha én kimozdulok valahonnan, elmegyek egy zarándoklatra, hogy én azt lélekben úgy végzem, hogyha akár csak egy sima busszal megyek, tehát ami a közlekedését szolgálja, vagy csak beülök az autómba egymagamba, és elmegyek ilyen helyekre, akkor is tudok elcsöndesedni, és ezekben egy nagyon fontos része az, hogy én kiszakadok a mindennapos életemből, kiszakítom magamat a mindennapok világából, és elmegyek azért, fölajánlom valamiért ezt az utat, vagy azért, hogy egy lélekben egy kicsit közelebb kerüljek Istenhez, kiszakadva a hétköznapok forgatagából, újra és újra ugye erre a témára térünk, úgy látom vissza, hogy ne ilyen fákként, robotként menjünk a mai világ, mai napunkban, hanem egy kicsit kiszakadva ebből a forgatagból, megállva, elcsöndesedve, odafigyeljek Istenre, odafigyeljek a lelkemre, és tudjak megállni, és a lelkem tudja utolérni az én testemet, az én személyemet, hogy én most itt vagyok, és kérem az ő közbenjárását, és most fölajánlom ezt az utamat valamiért, vagy valakiért.
Hát ez a zarándoklás.
Így van.
Igen, és zarándokolni sokféleképpen lehet. Zarándokolni még gondolatban is lehet. Ugye idős beteg testvéreink, akik már fizikailag nem tudnak elmenni zarándoklatra, de azért úgy gondolatban zarándokolni lehet, és ők azok, akik nagy-nagy imádkozók, és nagyon sokat tudnak az imádságukkal tenni azért, hogy egyrészt Mindszenty bíboros úr ugye előbbre jusson, illetve azért, hogy hát hazánkban is ugye erősödjön a hit, és a fiatalokban, bár nagyon sok jó indulatú fiatallal találkoztam az utóbbi időben.
Szerencsére egyre több.
Köszönjük szépen.
Egészségedre,
Zsadikám.
Igen, szóval olyan sokszor hajlamos az idősebb korosztály azt mondani, hogy na hát ezek a mai fiatalok ilyenek meg olyanok.
Bezzeg az én időmben, de nem.
Most nekem az utóbbi időben olyan jól esett, nem, hogy tényleg találkoztam nagyon kedves, jóindulatú fiatalokkal, úgyhogy azért van remény, hogy Magyarországon is.
Remény mindig van, és ez egy nagyon fontos üzenet, hogy Mindszenty Józsefnek is, hogy ő sosem adta föl a reményét az, hogy egyszer majd ő szabad lesz ez az ország, hogy ő majd újra szabadon lehet gyakorolni a hitet, és ugye ő nagyon sokáig ezért nem akarott lemondani az ő pozíciójáról, mert nem azért, mert ahhoz ragaszkodott, hanem ő ahhoz ragaszkodott, hogy Isten népének a vezetése az Isten kezébe legyen, egy olyan ember kezében, aki nem valaki más szolgál, hanem Istent, és bízott abban, és reménykedett abban, hogy itt szabad vallásgyakorlás lesz Magyarországon, hazánkban, hogy itt nem írtódik ki az egyház, és nem kell szenvednie Krisztus egyházának. Tehát ez a fontos, hogy a reményt az sosem szabad föladnunk, és nem szabad azt gondolnunk, hogy bezeg az én időmbe, hanem azt mondani, hogy igenis ma is vannak olyan fiatalok, akik mernek tenni, akik hisznek, és akikre bízhatjuk bátran a jövőnket.
És még csak utolsó szó jogán gyorsan hadd mondjam el azt, miután már látom, hogy csak egy perc van hátra, hogy Mindszenty bíboros úrnak ez a hír Mindszenty bíboros úrról, ugye, hogy hogy a hősies erényeket gyakorolta. Ez fantasztikus nagy sajtóvízhangot is keltett.
Nemzetközi sajtó is.
Nemzetközi sajtó, így van, így van. Olaszországba és Argentinába, és nem tudom, tehát szanaszerte a világon, különösen ahol ugye nagyobb magyar közösség is van, nagyon nagy vízhangja volt, de nem csak a magyar közösségben, hanem egyáltalán a sajtóban különböző médiában, akár televízióban is nagy vízhangja volt. Úgyhogy
terjedjen az örömhír.
Örülünk neki, és köszönjük a Jóistennek, hogy már itt tartunk.